Eurozóna. A Klubrádió Európai Uniós magazinja.
Jó napot kívánok, Zentai Péter vagyok. Olyan világban, pontosabban olyan országban élünk, ahol a nemzeti fizetőeszköz tegnap euróra átszámolva 383 körül volt. Most, ahogy beszélek, pénteken egy óra után nem sokkal, 394 forintnál tartunk. Mit szól ehhez konkrétan ifjú, ám de számomra tekintét és tiszteletet is generáló ismerősöm Ivkovics Ábrahám, közgazdasági elemző, tőkepiaci elemző, a Hold Alap munkatársa. Szervusz, Ábrahám!
Sziasztok, üdvözlöm a kedves hallgatókat!
Mit szólsz ehhez?
Annyira nem meglepő, kicsit hasonló eseményeket látunk, mint a 2022-es orosz-ukrán háború kitörésénél. Ugye Magyarország nagyon-nagyon érzékeny az energiahordozók világpiaci árára, és most is egy hasonló esemény történt meg. Az olaj szempontjából nagyobban, a földgáz szempontjából pedig talán némileg kisebben. És ilyenkor az történik a tőkepiacokon, hogy a forinthoz hasonló periféria devizákat elkezdik eladni a befektetők, és dollárba, illetve euróba, illetve más menekülő eszközökbe mennek át.
De eddig az volt a narratívája a szakembereknek, ha nincs ilyen probléma, hogy ha valami biztonságos, az a kelet-közép-európai devizáknak a világa, és különösen a forint, mert minden adott volt ahhoz, hogy egyfajta ilyen szinte menekülő deviza legyen, főleg azért, mert magasak a kamatok a nyugat-európaiakhoz, vagy az amerikai kamatokhoz képest, és nincs olyan nagy infláció. Nem? És most hirtelen ugyanez a magyarázat butácskának hangzik, jó lehet néhány héttel ezelőtt még ezt mondták.
Így van, jelentősen megváltozott a tényállás egy vagy akár két héttel ezelőtthöz képest. Ugye a forintnak valójában nagyon magas a kamata, az egyik legmagasabb a régióban, több mint 6% az alapkamat, és ez meglehetősen jól védte egészen a 2022-es inflációs hullám óta a forintot, illetve kezdte el annak az értékét visszaadni a többi fejlődő piaci, illetve fejlett piaci devizához képest, mint mondjuk a dollár vagy az euró. Csak hogyha elromlik a külső környezet, arra Magyarország mindig nagyon-nagyon érzékeny, ugyanis Magyarország importálja a földgáz és az olaj szükségleteinek a nagy részét, és hogyha ezeknek megdrágul az ára, akkor a magyar külkereskedelmi mérleg elromlik. És ez automatikusan elkezdi gyengíteni a forintot, gyengíti az ország külső fizetési pozícióját, így meglehetősen negatív hatással van az egész gazdaságra, ez akár inflációs spirált is tud beindítani, mint mondjuk ezt 3-4 évvel ezelőtt láthattuk.
Tehát most egyúttal nem csak a forint gyengülés fenyeget, hogyha ez a mostani helyzet tartósá válik, tehát a bizonytalanság, háborús bizonytalanság, stb. Kora valóban hosszúvá válik, hanem ezek szerint ez együtt kell járjon inflációval, nem csak azért, mert ilyenkor energiahordozóknak az ára emelkedik a világpiacon, hanem egyéb okoknál fogva is, esetleg olyan okok, amelyek csak konkrétan az adott országhoz, tehát Magyarországhoz kapcsolódnak. Jól mondom?
Így van, illetve amikor megemelkedik a gáz és az olajár, az automatikusan elkezd átépülni más áruknak az árába is. Így egy árspirál indul be, ugye számos szereplőnek ezt át kell azonnal hárítani, ilyenek például a repülőgéptársaságok, vagy legegyszerűbb, amikor az ember tankol a benzinkúton, akkor automatikusan a megnövekedett nyersolajár és a gyengülő forint hatása következtében létrejövő árhatás, az automatikusan átépül a mindennapi árakban. Egyébként a magyar infláció azt hiszem egy jó pár éve nem látott mélypontra süllyedt 2026 elején, és most ez a tendencia fog kicsit visszafordulni. Eleinte ilyen 3-4%-os évesített infláció tér vissza Magyarországra, utána pedig attól függ, hogy milyen tendenciákat látunk, hogy mennyire húzódik el ez a közel-keleti konfliktus.
Ez Magyarországon röviden. A világban azok a fontosabb folyamatok, amiket kiváltott az új háború, illetőleg a folytatódása a feszültségnek Oroszország és Ukrajna, és általában az egész világnak úgymond a feszültség fokozódik. Ez tankönyvszerűen működött a piacokon, vagy pedig egyáltalában nem? Tehát, hogy van-e olyan szegmense a piaci mozgásoknak, a gazdasági mozgásoknak, ami számodra meglepetést jelent, vagy úgy olyan dolgokat mutatott a piacnak, bizonyos részei olyanokat mutattak, amelyekre nem számíthatott senki sem. Van ilyen, vagy nem?
A legtöbb esetben ez egy tankönyvszerű reakció volt, a dollár felé indult meg a menekülés, különösen beadták az utóbbi időben nagyon jól teljesítő eszközöket, egyébként ilyen volt a forint is a többi deviza ellen, de a korai részvénypiactól kezdve az arany, az ezüst, mindegyik ilyen eszközt, amely nagyon nagyot rallizott az utóbbi hónapokban, az utóbbi egy vagy másfél évben, azokat hatványozottan megbüntette a piac. Viszont van itt érdekesebb anomáliák is, például az euró pénzpiac az elkezdte azt árazni, hogy akár kamat emelés is jöhet az eurózónában, ami nem sok jóval kecsegtetne, amennyiben tényleg így történne, bár ezt szerintem ez egy túlzó és nem indokolt dolog, ugyanis a jegybankok a kamatszinttel nem tudnak hatékonyan kezelni ilyen külső sokkokat, mint mondjuk ez az energiasokk, ami most éppen keresztül megy Európán és a világ nagy részén.
De mindenképpen a esetleg az van a dolog mögött, hogy a feltevés mögött, hogy inflációs időszak következik hosszabban, és az infláció ellen az szokásos tankönyvszerű eszköz az, hogy a kamatokat emelni szokták, nem?
Így van, csak ez a 2022-essel ellentétben ez egy tisztán energia oldalról érkező inflációnak néz ki, amely jó eséllyel ideiglenes is lesz. A legtöbb nagy tőzsdeindex, mondjuk az S&P 500, Nasdaq, vagy éppen Európában Eurostox is, meglehetősen jól tartják magukat. Tehát, hogy ezek az indexek ilyen 3-4%-ot estek a mindenkori csúcsoktól, tehát, hogy itt azért a részvénypiacon még korán sincsen pánik, és ugyanez igaz a kötvénypiacra is. Tehát, hogy ott sem áraz még nagyon durva dolgokat a befektetők, ott sem áraznak még nagyon radikális változásokat. Nem gondolják úgy, hogy a rezsimváltás jön, hogy egy újabb, nagyobb 5-10%-os inflációs hullámmal nézünk szemben. Meglátásom szerint azért, mert az a konszenzus, hogy ez a közel-keleti konfliktus, ez néhány hétnél tovább nem tud elhúzódni.
Tehát, ahogy én magam is vélem, hogy azért mégis olyan túlerőben van az Egyesült Államok és Izrael ahhoz az Iránhoz képest, amelynek nincs közvetlen segítőtársa se a közeli térségben, sem a távolabbi térségben, arra a sorsa ítéltetett az iráni rendszer, hogy megbukjon. Tehát erre fogadnak a nagy befektető, gondolom én, és ebből következik, hogy nem pánikolnak olyan nagyon.
A bukásra, ha nem is feltétlenül, de azt már látjuk, hogy az Irán által kilőtt rakéták és drónok száma radikálisan visszaesett az utóbbi napokban a háború indulásához képest. Tehát 85-90%-kal kevesebb rakétát és drónt tudnak elindítani, ami Izrael és az Egyesült Államok hatalmas légifölényére vezethető vissza. Ugyanakkor a rezsimváltás Iránban az egy bonyolultabb dolog, amelyet még túlzás gondolok, hogy azt még ki lehetne itt vetíteni, vagy bele lehetne látni a dolgokba. Ugyanis egyenlően semmi jele nincs annak, hogy Iránon belül egy új vezetés kezdene el kialakulni. Ugyan még nem választott az ország új legfőbb vezetőt, új ajatollahot, de nincsen még annak semmi jele, hogy egy kevésbé radikális vezetés át tudná venni a hatalmat. Meglátásom szerint akkor kezdeni el a piac egyértelműen beárazni az iráni rezsimváltást, hogyha egy meredek esést kezdenénk látni az energiárakban, a nyersolajárában, a Brentben, illetve a földgázárakban. Erre még egyelőre nem került sor.
Tehát te egyébként mered azt mondani, hogy a tőzsdéknek a stabil irányzatai azok pontos előrejelzések a későbbi, tehát fáziskéséssel megvalósuló politikai realitásoknak? Tehát jól jelzik előre, hogy mi várható? Ez a véleményed?
Így van, meggyőződésem szerint az egyik legpontosabb. Nem mindig teljesen pontos, és tévedhet is, de legtöbbször ez a legpontosabb.
Akkor mondd el nekem azt, hogyha itt van ez a destabilizált, pillanatnyilag destabilizált dolog, akkor biztosan rengeteg magyar ember is úgy gondolta, hogy akkor na-na, ahogy eddig, még az mostani feszültséget megelőző időszakban is ment föl az aranyára, akkor aranyba kell menni, mert az az emberiség legbiztosabb eszköze. Éppen néhány perc ezelőtt te világítottad meg nekünk, hogy most az arany is, meg az ezüst is elkezdett esni. Miért?
Az arany esetén egy nagyon különleges dolgot láthattunk egészen az előző háború óta, 2022 óta. Előtte az arany nagyjából az amerikai reálkamatokkal mozgott együtt, tehát hogy az amerikai reálkamatok megemelkedtek, akkor az arany esett, mivel kevésbé érte meg azt tartani, tehát hogy egyfajta antipénzként működött az arany. 2022 óta azonban bekövetkezett egy rezsimváltás, az arany szinte teljesen elszakadt az amerikai reálhozamok, reálkamatoktól. Ez az inflációt meghaladó hozam, illetve kamat, a reálhozam és a reálkamat. Na most 2022 óta nagyon-nagyon elkezdték venni az aranyat az ázsiaiak, és számos más olyan ország, amelyek nem feltétlenül vannak jó viszonyban az Egyesült Államokkal, és ők bizony nem az eddigi fundamentumok alapján veszik az aranyat, hanem azért veszik, mert kell nekik egy tartalékeszköz, amiben meg tudnak bízni, és amit fel tudnak halmozni. Hogyha eddig ez a dollár volt, akkor most szeretnének lejönni a dollárról, eladják a dollárjukat, és aranyat vesznek helyette. Egy másik nagyon fontos esemény, meglátásom szerint a kínai ingatlan piacnak a gyenge teljesítménye, illetve vannak a lassú összeomlása, amely a nagyon tehetős kínai befektetőket szintén az arany felé tereli, mert egyszerűen nincsen nekik más alternatíva. Így az arany egyfajta rendkívül spekulatív eszközé vált át. Egy december végi írásomban azt hiszem úgy is hivatkoztam az aranyra, mint az az új bitcoin, az az új spekulatív eszköz. Ehhez nagyon hasonlít az ezüst is, amely hasonlóan mozog ezekre az eseményekre.
De most viszont annak vagyunk a tanúi, hogy esik a relatíve az aranyár, meg ez azt jelenti, hogy akkor ez a dollár iránti kereslet megnövekedett, és ezzel párhuzamosan az aranyé pedig csökkent. Így van? Ilyesmi van?
Így van. Pontosan, és ilyenkor bukik ki a szög a zsákból, hogy melyik eszköz a valódi safe haven, valódi menekülő eszköz. És ez bizony még mindig a dollár, mivel az amerikai pénzügyi rendszer továbbra is a leglikvidebb és a legbiztonságosabb.
Nagyon érdekes. Viszont milyen érdekes az is, hogy ez a dolog így megtörténik, miközben hát a dollárnak a gyengítését irányozta elő kimondatlanul is a Donald Trump nevű amerikai elnök. Ugyanis ugye amerikai versenyképességet a dollárnak a gyengítésével is erősíteni akarta, a versenyképességet, nem? És most pedig az ő akaratától függetlenül, gondolom én, a dollár természetes erővel erősödik.
Ez így igaz. Ez a stratégia ezen a ponton, ezekben a napokban meglehetősen kisiklott, ugyanakkor egy normalizáció, egy tűzszünet, vagy az iráni rezsimmel történő megállapodás az meggyőződésem szerint piaci megnyugvást hozna, ha csak fokozatosan is visszatérjenek az árfolyamok az előtte tapasztalt szintekre. Ilyen a dollár is újra egy gyengülésnek indulhatna, lejöhetnének újra az energiaárak, az olajár, az LNG földgázára és a többi ilyen fontos árupiaci terméknek az ára, amelyek miatt most egyfajta pánik alakult ki a tőzsdéken, amely még egyébként nem terjedt át sem a részvény, sem a kötvénypiacokra egyelőre.
Volt hasonló helyzeteket még akkor is megéltem, amikor te szerintem még nagyon fiatal voltál, vagy nem is tudom, hogy hány éves lehettél akkor, 2008-2009-ben, akkor egy olyan nagyon nyilván egy hatalmas pénzügyi válság volt, de annak is voltak bizonyos geopolitikai összetevői, most csak elsősorban geopolitikai problémáról van szó, de azt is meg lehetett állapítani egy bizonyos szakasztól kezdődően, hogy gyakorlatilag az bizalmatlanság, a bizonytalanság és a bizalmatlanság együttesen előhozta, hogy mindennek gyakorlatilag, ami nyersanyag, ami arany, és ami ingatlan, együttesen elkezdett esni az ára, illetőleg például az ingatlan piacon a bizonytalanság előállít egy olyan helyzetet, hogy nem lehet eladni. Nem tudják eladni, mert a vevők be vannak szarva, ahogy mondani szoktuk, és az eladók pedig szeretnék realizálni a hasznukat, és nem tudják. Érted, amit is elmeséltem? Vagy tudod, hogy miről beszél?
Igen, igen, szerintem a párhuzam az olyan szempontból nem teljesen pontos, hogy 2008-ban egy nagyon komoly pénzügyi fertőzés volt, ami Amerika szívéből indult.
Igen.
És ezúttal egy külső energiasokról van szó, amely egyébként az Egyesült Államokat még a legkevésbé ért el. Tehát, hogy ha reál olajárat nézünk dollárban, vagy euróban, vagy akár forintban, akkor ezek a szintek, ahol most van az olaj, az még nem probléma. Ami probléma, az az Ázsiában fokozatosan kialakuló termékhiány, petrolom termékhiány. Konkrétan az Ázsiában a repülő üzemanyag az rendkívül nagy prémiumon kezdett el forogni a többi piachoz képest. Ez azért van, mert ugye nagyon lecsökkent a Hormuzi szoroson az átkelés, így pánikvásárlások indultak be Ázsiában, és egyébként ez fokozatosan átterjedhet Európára is, hogyha nem javul a helyzet, amely megnöveli az áréseket, a finomító áréseket is, és ennek következtében petrólumtermék, benzin és dízel hiány alakulhat ki bizonyos régiókban. Ezért csinálták azt az amerikaiak, pont ma jelentették be, hogy az indiai nyersolaj finomító üzemeknek megengedték, hogy újra orosz olajat vegyenek nagy mennyiségben, amely eddig ott az óceánon állt és várakozott. Így próbálja többek között a Trump adminisztráció enyhíteni ezt az energiasokkot. De akiket legbrutálisabban érint eddig, azok az öbölmenti országok, és pont ma jelent meg a Financial Times-on is egy cikk, amely arról szól, hogy az Egyesült Arab Emirátusok, Szaúd-Arábia, Katár és a többi öbölmenti ország Trumpra úgy akar nyomást gyakorolni, hogy az eddig bejelentett infrastruktúrás beruházásokat az Egyesült Államokba vissza kellek vonni. Ugyanis rájuk egy olyan háborút kényszerített így az amerikai vezetés, amelybe ők nem egyeztek bele, viszont ők viselik annak szinte teljes költségét, teljes gazdasági kárt, az szinte ők viselik. Azáltal, hogy ennyire visszaesett a Hormuzi szoroson a közlekedés.
Hát ez egy egészen elképesztő história, minden esetre az biztos, hogy ezekben az érintett és most áldozattá vált arab öbölmenti államokban, különösen Dubájban, de Katárban is, a nyugat-európai és amerikai befektetők egy része szintén most szívni kénytelen, mert ők maguk például a helyi ingatlan piacot megmozgatták, és rengetegen vásároltak a felsőbb osztályokból, de Magyarországon felső középosztályhoz tartozók is, Dubajban például ingatlanokat. Tehát ezek a hatások rendkívül sokfélék, amiket kivált ez a háború.
Így van, kicsit bulvár megközelítés, de már a közösségi médián is lehet látni, hogy számos ilyen influencer az Dubáj mellett és az Egyesült Arab Emirátusok mellett kezdett el kampányolni, hogy valóban nincs is háború, valóban ez nem is súlyos.
Igen.
Most kell oda menni, szállodahelyet venni.
Szerintem igazuk van.
Befektetni.
Én is ezt gondolnám egyébként. De hát ez persze majd meglátjuk, de kétségtelennek gondolom én, hogy sokan most bepánikolnak, és azt mondják, hogy jobb ez az térséget elkerülni, és el kellene adnunk az ingatlanunkat, most senki nem akar oda menni, szerintem most a szállodaáraktól kezdve az ingatlanárokig lehetséges, hogy potenciálisan benne van, hogy most kell vásárolni. De hát ez
lehetséges, főleg amennyiben egy rezsimváltás történne Iránban, vagy egy olyan vezetés kerülne hatalomra, vagy úgy alakulná át Irán, hogy jobban kijön a nyugattal, az Egyesült Államokkal és Izrael, az lenne
az ideális,
a legesleg pozitívabb forgatókönyv az egész régió számára.
Ivkovics Ábrahám, nagyon szépen köszönöm neked, hogy velünk voltál. Minden jót kívánok.
Köszönöm szépen a lehetőséget.
Folytassuk ezt a témát a területnek, a közel-keleti régiónak egy abszolút szakértőjével, Szalai Mátéval. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok!
Hollandiában neves kutató, elemző, és egyébként nem csak a közel- és közép-keleten, hanem Európával is foglalkozik. De azért hadd kérdezek valamit, hogy az előző beszélgető partnerenél fölmerült, hogy ezek az öbölmenti arab országok nem nagyon akarták ezt a háborút, és most ők szívnak a legjobban, mert rengeteget veszítenek, és esetleg olyan nyomást fognak gyakorolni az Egyesült Államokra, hogy hagyja már abba ezt a háborút. Nekem ez így nem stimmel. Ön hogy látja, hogy ez így van?
Nem teljesen. Én azt gondolom egyrésztről, hogy természetesen azt látjuk, hogy ezek az öbölmenti monarchiák nem akarták ezt a háborút, el akarták kerülni, és ezért próbálták meggyőzni az amerikai vezetést arról, hogy ne induljon el a beavatkozás. Na most ez egy sikertelen kísérlet volt, és megindult. Ettől kezdve viszont ezek az országok nyilván rugalmasan fognak ehhez a kérdéshez hozzáállni, és kiigazítják a stratégiájukat. Ugye azzal, hogy Irán ilyen mértékű támadás sorozatot indított ellenük, ezért Iránt hibáztatják, nyilván hát ő indította a támadást, vagy hát a válaszcsapást ellenük, és azt is tudjuk, hogy Irán így akarja rákényszeríteni őket, hogy lobbizzanak Washingtonban azért, hogy vége legyen a támadásnak. Ezek az országok ezt pontosan felmérik. Én nekem a kapcsolataim azt mondták a térségből, hogy most nincs itt az ideje a lobbizásnak, lobbizás pillanatának, most nincs itt az ideje annak, hogy Trumpot befolyásolni tudják, hiszen láthatóan nagyon határozott a fehérházi vezetés. Nyilván ez nem azt jelenti, hogy a nyomásgyakorlás eltűnt volna, vagy a diplomácia eltűnt volna, szerintem egyáltalán nem tűnt el, de talán nem ez a pillanat az, amikor ennek a legnagyobb jelentősége van, hanem talán egy kicsit később.
Most annak van jelentősége, hogy ezek, hogyha rugalmasak, akkor azt mondják, hogy akkor nem abba hagyni ezt a háborút, hanem gyorsan befejezni, még pedig egy nagy győzelemmel befejezni, nem? Nem ez az ő értekük?
Hát nehéz belőni pontosan. Én azt gondolom, hogy vannak ilyen beszélgetések, tehát én is már sokat hallottam olyan, sokat hallottam, tehát az elmúlt 5 napban, amennyire lehetett hallani a térségből jövő politikusokat, diplomatákat, elemzőket, megy ez a gondolkodás, hogy mi lenne pontosan a legjobb megoldás. Nyilván, ha már elindul egy háború, akkor az a tény, hogyha gyorsan, vagy az a döntés, hogyha gyorsan egyik falatra másikra véget vetnek az akciónak, úgyhogy kvázi az iráni rezsim meg is dölt, de nem is dölt meg, az nem biztos, hogy a legjobb megoldás, vagy a legjobb forgatókönyv. Nem azt mondom, hogy nem az, csak lehet, hogy nem az. Ez nyilván minden ország maga dönti el, maga értékeli, ezek az országok is, és ez egy bonyolult kalkulációnak az eredménye. Nyilván nekik vannak nagyon jó hírszerzési információik, amik jönnek be Iránból. Nekem, vagy hozzám az az értéke is jutott el, hogy most úgy tekintenek Iránra, mint az 1991 és 2003 közötti Irakra, tehát egy olyan helyzetre, amikor van egy központi kormány, de képtelen az országot teljesen uralni, illetve képtelen minden szférában fenntartani az állami működést.
Itt és ott és most itt tartunk. Ez ennél a pontnál már tartunk, vagy ez fog kialakulni, ennek van esélye? Ezt mondja? Most nem értettem egyébként biztosan.
Hát, hogy ebbe az irányba megyünk, nyilván most nem, hát itt tartunk végül is, de hát azért nehéz ez, mert most egy ilyen nagy bombázás van, tehát nyilvánvalóan még nem várhat, hogy az állam úgy működjön, mint egyébként is, de hogy ez a legvalószínűbb forgatókönyv mondjuk rövid távon.
De hát ez valójában, hogyha tárgyalagosak vagyunk, ez nem győzelem sem Izraelnek, sem Amerikának.
Nem. Talán Izraelnek azért ez egy jobb helyzet, mint korábban volt, főleg úgy, hogyha még beveszik az izraeli belpolitikai szempontot is. Ugye nem sokára Izraelben választások lesznek, lehetséges, hogy Netanyahu miniszterelnök nem úgy akar belemenni, hogy aktív harcok folyjanak. Lehet, hogyha most ezt a helyzetet konzerválni tudják, és ki tudják jelenteni, hogy nagy győzelmet arattunk, akkor az lehet, hogy az maximalizálja legjobban a belpolitikai helyzetét, vagy a hasznosságát annak a háborúnak, és nem az, hogy elhúzódik a konfliktus.
Európában vagyunk, Magyarországon vagyunk, és az utóbbi 24 órában nem csak Magyarországon, másod is fölmerült, hogy az a fajta helyzet, amiről ön most reálisan beszél, reálisnak tartja, hogy ilyenné válik a dolog, ami ennek mondja, akkor az nagyon komoly menekült hullámot is tud indítani Európa felé, Iránból. Ön erről miként vélekedik?
Ez a menekült hullám, ez teljesen reális opció lehet, hogyha ha tényleg egy ilyen bukott államiságra emlékeztető rendszer alakul ki, vagy állapot alakul ki Iránban. Nem tudom, hogy ezek a menekültek elsősorban Európában jönnének-e. Ugye, ami fölmerülhet útvonalként, az Törökország, ugye van egy nagy török-iráni határ, ahol már egyébként feltűntek emberek, de ezeknek a száma ez nem olyan magas, ugye azért most nagyon nehéz elhagyni az országot. Másrészt egyébként az öböl országok is ettől tartanak, hogy a Perzsa öböl vizein ugye megjelennek a menekültek Dubaj partjainál, vagy Doha partjainál, ugye erre is megvan a lehetőség. Ehhez képest ugye egy közvetett célpont lehet Európa, de hát ennek a valószínűségét azért növeli az, hogy tudjuk azt, hogy Európában nagyon sok iráni él, akik az elmúlt évtizedekben jöttek Európába, és hát ugye miatt megvannak a családi társadalmi kapcsolatok.
De irániaknak egy nagyon sok százezeres tábora él, tábora az nem egy jó szó, de hát mondjam, hogy tábora él az Egyesült Államokban, különösen Kaliforniában. Az irániak azok, az én emlékeim szerint, amikor ott dolgoztam, egészen jól beépültek az amerikai társadalomban.
Így van, valóban nagyon sokan laknak Amerikában is, és itt Európában is több mint 1 millióra tehető a számuk, ugye csak Németországban mondjuk több mint 300 iráni él, és egyébként ugye azt érdekes, megnézzünk, erről sokan beszélnek, hogy ha megnézzük a különböző terrorista hullámokat Európában, ami kötődött második generációs bevándorlókhoz, ezek között ugye nem irániakat láthattunk, hanem más országból származókat, tehát ebből a szempontból tényleg, és hát, ha megnézzük a gazdasági részvételüket, akkor az elég magas.
Igen, az iráni rendszer az egy megrendelője volt a nemzetközi terrorizmusnak, de nem szükségszerűen végrehajtója, ez egy különleges nép, és éppen azért, mert különleges nép, például abban az értelemben, hogy egy hazafias nép. Én ismertem Amerikában rengeteg iráni zsidót, azok is elsősorban iránynak érezték magukat, Iránban voltam, ott is találkoztam rengeteg zsidóval, azok is elsősorban iránynak hívték, de mindenki. Én úgy látom, hogy ez nem összetéveszthető az arab országokkal. Ott a hazafiságnak nincs egy ilyesfajta hagyománya, nincs akkora... Az iráni kultúra azért a arab muszlim kultúrához képest egy teljesen más dimenzió, és sok esetben az az érzésem, hogy szinte európér jellegű, és ezért gondolom azt, hogy inkább a saját hazájukat akarják jobbá tenni egy ilyen helyzetben, mint sem, hogy elmeneküljenek. Én nekem érthető, amit én elmondtam?
Hát igen, ez egy lehetséges kulturális magyarázat. Én még azt hozzátenném, hogy nyilván akik 1979-es iszlám forradalom után hagyták el az országot, azért az, hogyha ők ideológiai okokból hagyták el, akkor valószínűleg ők nyugatosabbak, vagy liberálisabbak voltak, ami egyébként nem feltétlenül jelenti azt, hogy ugye régi sahi rendszer autokrata jellegéből kiindul, nem biztos, hogy demokraták voltak, de hogy egy ilyen modern organizáltabb Iránban hittek, és most látható, hogy ez az iráni diaszpóra Európában is nagyon-nagyon aktív, rengeteg tüntetést szerveztek, és a közösségi médián is nagyon erősen jelen vannak.
Nem, de ezek a tüntetések valójában az amerikai támadást ünnepelték.
Igen, de még előtte is láthattuk az decemberben, januárban, hogy amikor ugye egy hatalmas tüntetés hullám, már felkelés alakult ki Iránban, ahol a mostani adataink szerint akár 20-30 ezeren is meghalhattak a hatósági kemény fellépés hatására Iránon belül, akkor a tüntetések itt Európában azért szóltak, vagy arra szólították fel a kormányokat, hogy keltjenek valamit és védjék meg az iráni embereket.
Az európai országok, az Európai Unió most olyan helyzetben vannak, vagy a maga az Európai Unió olyan helyzetben van, hogy az az amerikaiaknak, mintha sikerült elérniük, hogyha ez volt a céljuk, meg az izraelieknek is, hogy egyszerűen nem osztanak lapot Európának ebben az konkrét, egyébként rendkívüli következményeket, negatív következményeket is magában hordozó háború kapcsán. Ez hogy lehetséges, hogy Európa tulajdonképpen egyrészt passzivitásra ítéltetett, másrészt pedig mintha olyan, mintha beletörődött volna ebbe a passzív szerepbe. Ezt ön hogyan éli meg?
Én úgy gondolom, hogy ennek részben oka az, hogy az európai vezetők továbbra is kicsit félnek Trumptól, tehát nem akarják magukra harangítani. Másrészt szerintem nincsenek nagyon, hogy is mondjam, nem annyira erős a stratégiai gondolkodás külpolitikában, főleg a közel-kelet irányába, és éppen ezért nem nagyon nehéz választani nagyon sok dilemmára, amit ez a helyzet okoz. Ugye csak, hogy egyet említsek, nyilván európai szempontból az, hogy főleg azóta, hogy Irán aktívan támogatja az orosz inváziót Ukrajnában, attól kezdve az iráni rendszer bukása az európai érdeknek is tekinthető. Ugyanakkor az európai vezetés folyamatosan arról beszél, hogy a nemzetközi jog fontosság az elsődleges ilyen helyzetekben, és hát nyilván az amerikai-izraeli beavatkozás Iránban az nemzetközi jogellenes volt. Ez már egy olyan dilemma, amit valahogyan föl kéne oldani, hogyha lenne egy stratégiai elgondolás. De egyébként annyit hozzátennék, hogy az Európai Unió és az európai államok védelmében, hogy azért nem volt teljes a passzivitás. Én azt gondolom, hogy ilyen esetben, amit látunk, az, hogy az érdekeink leginkább az öböl monarchiák érdekeivel találkoznak a leginkább. Volt is egyébként egy külügyminiszteri szintű tanácskozás az Európai Unió és az öböl menti együttműködési tanács tagállamai között. Ebben elfogadtak egy dokumentumot, amely elsősorban arról szólt, hogy elítéljük közösen az iráni támadást az öböl országokkal szemben. Ezen túl Franciaország és Olaszország most már aktívan is részt vesz az öböl országoknak a légvédelmében, illetve folyamatosak a konzultációk. Tehát nem mondanám, hogy teljes a passzivitás, és valóban ezeknek a döntéseknek a következményei még nem stratégiai mértékűek, de legalább van egy megmozdulás, hogyha még ez nem is vezet el aktív változáshoz.
A németek, a franciák, az angolok nagyon-nagyon erős országok, nem tudom, hogy Lengyelország ide tartozik-e vagy sem, de ugye, ahogy ön elmondta, elítélték a öböl menti arab országok elleni támadást, tehát nehogy félreértésenség, nem az amerikai támadást Irán ellen azt ítélték el, vagy izraeli támadást Irán ellen, hanem az iráni támadásokat ítélték el az arab országok ellen. Na most ez azt jelenti, hogy ezek, amiket említett nagy országok, ezek tulajdonképpen kimondva kimondatlanul, de Amerika oldalán, meg Izrael oldalán vannak, viszont van konkrétan megnevezhetően Spanyolország, biztosan csendesen talán még egy picit Portugália, azon gondolkozom, hogy Írország is talán, nem vagyok ebben biztos egyáltalán, akik viszont az amerikaiakat ítélik el, az iráni meg elsőben Izraelt ítélik el az iráni támadás okán. De minden esetre ezek vagy közvetlenül Európai Uniós tagállamok, vagy Anglia esetében, vagy Nagy-Britannia esetében ilyen szellemileg az Európai Unióhoz tartozó országok. És mégis ilyen hatalmasnak látszó különbségek vannak. Magyarország például ebben a kérdésben egy árva szót tulajdonképpen nem mond, de gondolom, hogy a kelet-közép-európai országok általában igyekezik ebben a dologban nem különösebben jártatni a szájukat.
Igen, én azt hallottam csak most Orbán Viktor miniszterelnöknek a múltkori interjújából, hogy arról beszélt, hogy már felvette a kapcsolatot közvetlenül a katari emire és az emírségi elnökkel, tehát ez is beleillik abba az európai fősodorba, hogy az öböl monarchiák felé, az arab öböl monarchiák felé építünk kapcsolatokat, vagy velük konzultálunk most ebben a helyzetben. Szerintem érdemes lehet egyébként összehasonlítani az európai reakciót azzal a reakcióval, amit a korábban a gázai háború, gázai konfliktus kapcsán adtunk, és szerintem nyilván vannak különbségek, de hát ott is azt lehetett látni, hogy egyrészt volt egy kisebbség, ami a mostaninál kisebb kisebbség volt, bocsánat, a mostaninál nagyobb kisebbség volt, akik felszólaltak az amerikai vagy izraeli akciókkal szemben, viszont azért az a fajta némileg passzív hozzáállás, amit láthatunk, kicsit ilyen megúszós hozzáállás, az a gyakorlatban az egy Amerika-Izrael barát hozzáállásnak értelmeződik. Ha akarjuk, ha nem, nem csak a térségben, tehát nem csak a Közel-Keleten, de szerintem Európán belül is a társadalmak szintjén az a nagy megélés, hogy az Európai Unió csendesen passzívan, de a gyakorlatban az amerika-izraeli akciókat támogatja.
De hát tulajdonképpen nem ez a a mostani helyzetben, most függetlenül attól, hogy nemzetközi jogi szempontból mi a helyzet, egy olyan szabályok nélküli világgá vált ez a mi glóbuszunk, hogy tulajdonképpen az a legokosabbnak látható európai magatartás, hogy annak szurkolunk, hogy egy nagyon homályos és rendkívül homályos célokat babusgató iráni rendszer, amely a saját népe körében roppant, részben, nagy részhez szemszögéből roppant gyűlöletes és a világban destabilizáló tényezőként volt jelen, hát akkor most már, ha már itt tart, akkor most már kapjon ki. Tehát, hogy ha úgysem lehet leállítani ezt a háborút, ha már van, akkor minél kevesebb civil áldozattal próbáljuk ezt a dolgot időzel, többes szám benzsőzelben mondani, hogy nyerjük meg. Hát Európának inkább ez az érdeke, mint hogy ne nyerje meg Amerika, meg ne nyerje meg Izrael, és aztán megmarad az iráni rendszer, és akkor beláthatatlan, hogy milyen bosszút fog állni a terrorizmus révén, mármint hogy a felbérelt terroristák révén, és egy csomó más területen. Ezért ez nem ez a nyilvánvaló hozzáállás, hogy helyes?
Hát nézd, szerintem az egy nagyon bonyolult kérdés, hogyha csak ez a két opció van, amit ön felvázolt, akkor lehet, hogy ebbe az irányba tudunk elmenni, de ugye nagyon sok múlik azért azon, hogy hogyan történik ez az akció, nagyon sok múlik azon, hogy ennek az akciónak a támogatása hogyan hat az Európai Unió pozíciójára általánosságban, a térségben, hogyan hat mindez az orosz-ukrán konfliktusra és Oroszországnak a helyzetére, illetve az ukrán védelem helyzetére. Szerintem részben érthető módon azért az európai vezetők a világpolitika történéseit most nagyon az orosz-ukrán konfliktuson keresztül nézik, aminek én nem vagyok a szakértője, de azért azt lehet látni, hogy ott is kicsit elmondásosak az érdekek az iráni konfliktusra vonatkozóan. Egyrészt, hogy nyilván Irán bukása azt jelenteni, hogy Oroszország kevesebb támogatást kap Irántól az ukrajnai hadszintéren. Másrésztről viszont most úgy tűnik, hogy elmegy a fegyelem, vagy a figyelem, és elmennek az erőforrások Ukrajna támogatásától a Közel-Keletre. Az Egyesült Államok nagyon sok mindent átcsoportosított, de ugye az európai államoknak is át kéne csoportosítania, vagy át kéne vinni a figyelmüket a térségbe, hogyha komolyabb szerepet akarunk ebben játszani. Tehát ez már önmagában egy ellentmondás, amire nehéz kibúvót találni. Hozzáteszem egyébként, hogy ez a konfliktus Ukrajnának is erősíti a pozícióit a térségben, hiszen az a know-how, az a tudás, amit ők felhalmoztak Ukrajnában az ország védelme érdekében az oroszok által használt iráni drónokkal szemben, az most az öböl országoknak egy nagyon jó import termék, és már most erősek és aktívak a diszkusziók az ukrán vezetéssel, a katonai vezetéssel, hogy hogyan lehet a leghatékonyabban védekezni ellenük.
Oroszország most a háborúban kétségtelenül, és ez egészen groteszknek tűnik, akik nem azok számára, akik nem annyira ismerik ezt, hogy a nagy Oroszország úgy azt hiszik sokan, hogy egy elmaradott Irántól volt kénytelen beszerezni a drónokat, hogy az elmaradott Irán a drón technológiája sokkal színvonalasabb, mint Oroszországnak a jövőbe tekintő technológiák területén bármi. Csoda. Tehát, hogy ez a groteszk helyzet kialakult, de Oroszország mégis a világ egyik legnagyobb katonai hatalma, amelyiknek tradicionálisan a szovjet időkből származ, mármint a 79-től kezdődően egy fő támogatója volt az iráni diktatórikus rezsimnek. És ha most Irán elvész az ő számukra, ahogy elveszett Venezuela, ahogy logikusan fog elveszni Kuba, hát akkor tulajdonképpen, amit az amerikaiak most csinálnak az izraeliekkel együtt, az leegyszerűsítetten, az én megközelítésemben az oroszoknak egy újabb vereségét fogja hozni. Ezt anélkül, hogy orosz szakértő lenne ön, de hát azért gondolkodó, és mindent ért a geopolitikában, hogy hát ezt fogja tudni, fogja hagyni Oroszország?
Hagynia kell Oroszországnak, hiszen nem tud mit csinálni, nem tudja átcsoportosítani az erőit, és nem is akarja. Szerintem a 2024 végén, amikor a szíriai Bashar al-Assad rezsim megbukott, már akkor látható volt az, hogy az oroszok nem fognak segíteni, és nem segítik ki a szövetségeseiket, maximum úgy, hogy ugye Bashar al-Assad Moszkvában tud a hírek szerint videójátékokkal játszani, és így tengetni a napjait. Ezen túl ez persze fölmerül az iráni vezetés esetén is, de szerintem az iráni vezetés reálisan nem vár semmilyen támogatást az oroszoktól. Ráadásul ugye nagy kérdés, hogy mennyire tudnának egyáltalán segíteni, vagy mennyire akarnák azt nyilván, hogy az amerikai, izraeli beavatkozásra szemben vegyék fel a harcot, és akkor még arról nem is beszéltünk, hogy az oroszoknak az öbben a menti országok, tehát Szaúd-Arábia és az Egyesült Arab Emírségek is fontos partner. Ez egyik oldal a kérdésnek, a másik oldal viszont az, hogy azért egy ilyen nemzetközi jogellenes beavatkozás, aminek még nagyon messze van a vége, és nem tudjuk, hogy hogyan fog alakulni. Simán lehet, hogy olyan irányba fog menni, hogy ez nagyon nagy presztízs vesztességgel fog járni az Egyesült Államok számára, hogyha ez történik, és ez a háború is majd erősítheti azokat az orosz narratívákat, hogy nézzétek meg az amerikaiakat, ők se jobbak nálunk, akkor ez akár ennek lehetnek pozitív következménye is. Mint ahogy látjuk azt, hogy a gázai háborúnak, konfliktusnak, népirtásnak, bárhogy akarjuk hívni, annak volt egy nagyon negatív következménye az Egyesült Államokra nézve, és aláásta az amerikai pozíciókat nem csak a közel-keleten, de azon túl is, egyébként az európai pozíciókat is, ennek az oroszok a haszonélvezői.
Hát akkor már csak ezért is a lehető maximumot fogja szerintem kihozni az Egyesült Államok és Izrael, hogy mindazt, ami miatt tekintélyük nagyon súlyos csorbát szenvedett a Gáza ügyében, az most orvosolódjék, és mind az amerikai közvéleményben, mind az izraeli közvéleményben visszaálljon a bizalom egyik oldalon Netanyahu és Trump, másik oldalon Trump és Netanyahu irányában. Tehát én azt gondolom, hogy kerül, ambe kerül, Izraelnek és Amerikának nincs más választása, mint a végsőkig harcolni és elérni valóságosan az iráni célokat, ami nem lehetetlen, hiszen Irán egyedül van, hát ezt ön is elismeri, hogy egyedül van.
Hát egyedül van abszolút, viszont ahhoz, hogy megbukjon teljesen a rend, ahhoz kéne vagy egy forradalom, vagy egy szárazföldi beavatkozás. Ugye vannak hírek arról, hogy most ilyen kurderőket próbálnak szervezni, akik iraki Kurdisztán irányából meg tudnak indulni Irán felé. Látható az egyébként, hogy a légicsapások is Iránon belül, tehát az amerikai-izraeli légicsapások Iránon belül azok is, mint hogyha igyekeznének előkészíteni ezt az offenzívát. Meglátjuk, ugye, hogyha ez a stratégia, akkor az, hogyha párhuzamosokat keresünk, akkor leginkább a szíriai kampányhoz volt hasonlítható, ahol az iszlám állam elleni harcban, ugye az Egyesült Államok elsősorban légierővel vett részt, másodszorban pedig a kurderők támogatásával. Hogyha ez lesz a forgatókönyv, ami megvalósul a következő napokban, akkor ez egy új dinamikát hoz be, viszont az is beláthatatlan következményekkel jár. Nem tudjuk, hogy ez mennyire lesz sikeres, nem tudjuk, hogy mennyire tudná ezt felhasználni az iráni rendszer, hogy az ország többségét, relatív többségét, vagy hát ugye 40-60% közé szokták tenni, inkább 60% felé a perzsa a közösséget Iránon belül, hogyha őket meg tudja győzni arról, hogy nézzétek, az amerikaiak a kisebbséget támogatják, akkor az még meg is erősítheti az iráni kormánynak a hatalmát ezeken a perzsa területeken az országon belül.
együtt eszembe Azerbajdzsán. Azerbajdzsán az ugye egy átmenő állam lehet az oroszok számára Irán felé, ugyanakkor de facto az a helyzet, hogy Azerbajdzsán egy nem nagy dobra ver, de nagyon fontos szövetségesének gondolom Izrael számára, a légterét használhatja a katonai gyakorlatokhoz, és így tovább. Tehát Azerbajdzsán, egy picit Kazasztán is, ezek a régi muszlim szovjet köztársaságok, ezek valójában titkosan nem nagy dobra verve, de mind az amerikaiaknak, mind az izraelieknek szépen bedolgoznak. Nem gondolja az, hogy ezek már egyébként most érte iráni drón támadás Azerbajdzsánt is, hogy a végén ezek fognak beszállni, és onnan tudnak az amerikaiak és izraeliek valamiféle szárazföldi-szerű offenzívát indítani? Vagy úgy gondolja, hogy Azerbajdzsán nem fog beszállni nyíltan ebbe a háború?
Ugye voltak ezzel kapcsolatos spekulációk, nehéz megítélni. Én ennek kevés esélyt adnék. Egyrészt azért, mert hogyha ez megtörténne, akkor ez valószínűleg az iráni hírszerzés erről tudna, vagy legalábbis akár a közösségi médián, vagy bárhol máshol látnánk ennek a jeleit. Ugye nagyon sok nyílt forrásokon alapuló hírszerző elemző próbálja megfejteni, hogy mik a következő lépések, és ennek én egyébként nem láttam jeleit Azerbajdzsánon belül. Másrészt meg az iráni viselkedés sem erről ad bizonyságot, hogy ők tudnának erről. Harmadrészt meg azért azt se felejtsük el, hogy Azerbajdzsán Törökországgal is nagyon szoros kapcsolatokat ápol, és szerintem Törökországnak ez nem lenne érdeke, ők nem szeretnék azt, hogy így szélesedjen ki a háború. Törökországot eddig többnyire megkímélték az iráni rakéták, de már volt ugye olyan, ami az ottani incsilliki NATO bázis ellen irányult. Nem tudjuk, hogy ez egy tudatos stratégia része volt, vagy egy helyi katonai vezető, aki éppen meg tudta határozni, hogy hol lőjék ki a rakétákat. Ő egymaga döntött erről, de azért ezek nehéz, vagy komplex tendenciák, amik nagyon, nagyon rosszak lennének Törökország számára, és hát így emiatt az egész NATO számára is egy veszélyes helyzetet teremtenének.
De hogy maradjunk, ez az utolsó kérdésem a Törökországnál. A Törökország a világ egyik legfontosabb geopolitikai szereplője, és az egyik legerősebb hadsereg. Őszintén szólva, leegyszerűsítettem, hogy Törökországnak nem igazából eddig egyfajta konkurenciája volt a térség első számú befolyásoló hatalomért folytatott küzdelemben Irán. Tehát úgy gondoltam én eddig, hogy a törököknek tulajdonképpen nem baj, ha Amerika meg Izrael, még ha Izraellel szemben Törökország az egyik legnagyobb ellenség mostanában, de ettől függetlenül, hogy elvégzi Törökország helyett azt, amit akar, hogy Irán megszűnjön fontos szereplő, lenni, és az iszlám világon belül Törökország legyen abszolút az első számú hatalom.
Ugye nem lesz sajnos Törökország, vagy hát sajnos a török szempontból sajnos nem lesz Törökország az első számú hatalom, hogyha ez megtörténik. A legtöbben, akik ilyen geopolitikai fontolgatásokat végeznek a térségben, én azt hallom tőlük, hogy hatalmi egyensúly szempontjából nem érdemes most Iránt megbuktatni, hiszen hogyha Irán megbukik, akkor nincs Izraelnek ellenpontja, féke vagy ellensúlya a térségben.
De Törökország miért?
Hát Törökországnak a gazdasági szempontból, katonai szempontból, minden más dologból nem biztos, hogy ki tudja egyensúlyozni Izraelt. Lehet, hogy erre képes lenne, de az egy sokkal hatalmi egyensúly politika szempontjából sokkal nagyobb mozgást lehet biztosít, hogyha Irán nem esik ki teljesen ebből a képből. Az országok egyébként ugyanemiatt aggódnak, ahhoz, hogy valaki ellensúlyozni tudja Izraelt, ahhoz ugye sokkal asszertívebben kéne föllépnie. Törökország ugye most elsősorban Szíriára koncentrál, de hát ő is azt tanulta meg a 2010-es években, az alaptavasz éveiben, hogy túlterjeszkedtek és mindenhol beleszóltak. Ezt most nem akarják csinálni, nincs rá pénzük, nincs rá politikai akarat. Ugyanez részben igaz az országokra, nyilván nekik több pénzük van, de ők se akarnak mindenbe belefolyni. Éppen ezért a hatalmi egyensúly logika azt mondja, hogy egy gyenge Irán, amely nem jelent fenyegetést Törökországra, nem jelent fenyegetést az ő országokra, ez egy jobb verzió, hogyha ha túlél, mint hogyha az iráni rendszer megbukik, és akkor ki tudja, hogy mi lesz. Nyilván ez egy kalkuláció, most, hogy az irániak betámadták az országokat, ez a kalkuláció változhat, Törökország esetén még semmiképpen sem változott.
Nagyon érdekes, és igazságtalan, és erkölcstelen, hogy ezt kimondom most, mint aki, mintha tudná a dolgot, de én megeszem a fejem, hogyha Izrael és Amerika belemenne abba, hogy ne bukjon meg ebben a háborúban.
Meglátjuk.
Az Irán. Meglátjuk, úgy van. Köszönöm szépen, és minden jót kívánok Szalai Máténak, aki, mint említettem, Hollandiában geopolitikával foglalkozó kutató, elemző. Önöknek, kedves hallgatóim, köszönöm a figyelmüket, a rádiónknak, a Klubrádiónak, az Eurózóna műsorát hallották. Közreműködött Simon Erika, Horváth Ádám és Lőrenc Saba. Viszont hallásra.
Önök a Klubrádió Európai Uniós magazinját hallották.